Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. február 13-án pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, első nap életem hátralévő részéből. Áldott légy Uram e napon, melyen Te állandóan mellettem leszel. Áldott légy Szentlélek a hitért, melyet növelsz ma bennem. Dicséret neked, Jézus, az Atyafia megváltói közvetítésedért. Neked, dicsőséges Szent Háromság, legyen egész valóm egyetlen hód alatt. Dicsőség neked a földön, miként a mennyben. Béke a jó akaratú embereknek. Jöjjön el a te országod, szeretet Istene, mindannyiunk szívében. E szép mai napon is. Amen. Napindító, pozitív gondolatunkat a szeretetről Szent Ágostontól kölcsönöztem. Szerinte semmi sem olyan kemény és szilárd, hogy a szeretet tüzében meg ne lágyuljon. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Ellákat és Lindákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd természetesen ma is fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal február 13-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
Imája.
Kölni Szent Bruno imája. Istenem, mutasd meg nekünk arcodat, ami nem más, mint fiadé, mivel általa úgy ismertetted meg magadat, miként az egész embert is egyedül arca után ismerik meg. S ezen arcáltal, melyet te nekünk megmutatsz, téríts meg bennünket, hozz vissza minket holtakat a sötétségből a világosságra. Téríts a bűnöktől az erényekhez, a tudatlanságból a te tökéletes megismerésedre. Amen. Hallgassák meg híreinket!
Magyarországon és Európában, de a világ számos más országában is a vasútfejlesztés aranykora következik. Ez részben gazdasági kényszerből, részben pedig társadalmi igényből fakad, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Csepregi Nándor a rendezvényen, ahol a Dunaújvárosi Egyetem és a MÁV ZRT között stratégiai együttműködési megállapodás jött létre, rámutatott. a jelen helyzetben egy win-win szituációról van szó, hiszen a megállapodással az egyetem pénzügyi támogatást és gyakorlati oktatási lehetőséget nyer, a MÁV pedig összekapcsolódik azzal a tudásbázissal, amely a közlekedés fejlesztése szempontjából elengedhetetlen, ráadásul a közlekedési társaság jövőbeni munkavállalókat is nyer. Csepregi Nándor arra is kitért, hogy a Magyar Vasúton jócskán van mit fejleszteni, hiszen az elmúlt évek közlekedés fejlesztésének fókuszában Magyarországon az autópályák álltak. Brüsszel tervében az is benne van, hogyha nem sikerülne simulékony kormányt intézni Magyarországon, akkor egyszerűen felülírják a szabályokat és elveszik a vétó lehetőségét, megerőszakolják a szerződéseket és elfojtják a kritikus hangokat, jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Strasbourgban a Távirat irodának nyilatkozva. A politikus arról beszélt, hogy ukrajnai finanszírozást és a gyorsított Európai Uniós bővítést minden más szempont fölé rendelni egy nyilvánosságra került brüsszeli terv. Mint mondta, az Európai Parlament néppárti többsége kedden újabb 90 milliárd eurós kölcsönt szavazott meg Ukrajnának. Ugyanezen a héten, mondta, a brüsszeli üzenőfüzetnek tekinthető Politico hírportál részletes tervet közölt arról, miként rendelnének alá mindent Ukrajna további finanszírozásának és a gyorsított uniós bővítésnek. Az állam Eger városának tulajdonába adná a volt helyi laktanyát, a régi kettes kórház területének egy részét és két jelentős déli iparterületi ingatlant, közölte az önkormányzat a Távirat irodával, történelmi jelentőségűnek nevezve a tervezett megállapodást. Azt írták, Eger önkormányzata és a magyar állam között olyan ingatlancsere megállapodás körvonalazódik, amely két évtized után végre megoldást hozhat a város egyik legrégebbi és legmakacsabb problémájára, a volt Dobó István laktanya ügyére. Hozzátették, a csere másik oldalaként az önkormányzat két ingatlant adná át az államnak, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem B épületében lévő, az egyetem használati jogával terhelt önkormányzati tulajdoni hányadot és az egykori mezőgazdasági szakközépiskola ingatlanát. A törvény értelmében ezek az állami tulajdonba kerülés után az egyetem fenntartójához, az Egri Főegyház megyéhez kerülnének, ahol a felsőoktatási feladatellátást tudják szolgálni. Végül az időjárásról. Pénteken északnyugat felől folytatódik a felhőzet szakadozása, csökkenése. A felhő átvonulások mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti csücsökben maradhat legtovább felhős az ég, de legkésőbb délutánra ott is megszűnik a csapadék. Az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 10 és 15 fok között alakul. Ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából.
Leó pápa betegekkel imádkozott a vatikáni kertek Lourdes barlangjánál. A Szent Atya levele Cserny bíborosnak. Bárcsak a szenvedők igazi békét találnának Isten szeretetében. A betegek világnapján Cserny bíboros mutatott be Szent Misét Perúban a Csiklájói Egyház megyében. Boldog születésnapot Vatikáni Rádió, 95 éve a pápa szolgálatában. Szívműtét altatás nélkül. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 6. vasárnapra.
Leó pápa a betegekkel imádkozott a vatikáni kertek Lourdes barlangjánál. A betegek világnapján és a Lourdes szűzanya ünnepén 14. Leó pápa üdvözölte a betegek egy csoportját a vatikáni kertek Lourdes barlangja előtt. Emlékeztette őket, hogy a boldogságos szűzanya megtanítja nekünk a szenvedés és a szeretet jelentését. Ez egy nagyon szép nap, amely Mária, a mi édesanyánk közelségére emlékeztet minket, aki mindig elkísér bennünket, és oly sok mindenre megtanít. Mit jelent a szenvedés, mit jelent a szeretet, és mit jelent az Úr kezébe helyezni az életünket. 14. Leó pápa ezt a szerdai általános kihallgatás után mondta a betegek egy csoportjának, akik a vatikáni kertekben található Lourdes barlangnál várták őt. A találkozóra a betegek világnapja alkalmából került sor, amelyet február 11-én a Lourdes szűzanya liturgikus emléknapján ünnepel az egyház. A pápa megköszönte a jelenlévőknek, hogy részt vettek a szűzanyához intézett imádságon. Mielőtt apostoli áldását adta volna, 14. Leó pápa azért imádkozott az Úrhoz, hogy áldja meg az összes beteget, ma és mindörökké, valamint az összes orvost, ápolót és mindazokat, akik elkísérik őket. Leó pápa levele Cserny bíborosnak. Bárcsak a szenvedők igazi békét találnának Isten szeretetében. 14. Leó pápa levelet küldött Michael Cserny bíborosnak, akit különleges küldöttjeként nevezett ki a betegek 34. világnapjára, amelyet február 11-én Perúban a csiklájói béke szűzanyjak egy helyen tartottak. Arra kéri a betegeket, hogy ajánlják fel szenvedésüket az Úrnak a világ békéjéért, és tegyenek tanúságot a hitről, a reményről és a szeretetről azokkal együtt, akik gondoskodnak róluk. 14. Leó pápa a világszerte jelenlévő egyházzal való különleges imaközösségben minden betegség, korság vagy fájdalom által sújtott hívőt arra buzdít, hogy Szűz Mária anyai közbenjárásának támogatásával szívélyesen ajánlják fel életük minden nehézségét Szűz Mária által az irgalmas Istennek e világ békéjéért. Emlékeztet arra, hogy Szent Ágoston vallomásaiban helyesen tanítja, hogy az emberi lélek nyugtalan, és csak Isten kimondhatatlan szeretetében, valamint annak a mindennapi és lelki életben való alkalmazásában találhat valódi és tartós békét. Így fogalmaz 14. Leó levelében Michael Cserny bíborosnak, különleges küldöttének, aki képviseli a pápát ezekben a napokban a perui Csiklájó egyházmegyében, a béke szűzanya kegyhelyen tartott 34. betegek világnapja alkalmából szervezett eseményeken. A január 21-i dátummal ellátott üzenetében Leó pápa arra kéri küldöttét, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusát, hogy a Lourdes boldogságos Szűz Mária liturgikus emléknapján vigye el minden hívőnek, és kiváltképpen minden betegnek az evangéliumi vigasz megnyugtató erejét és bátorítását, amely a Krisztussal való kimondhatatlan szeretetközösségből fakad, aki megígérte, hogy velünk lesz minden körülmények között, minden nap a világ végezetéig. A pápa arra buzdítja a betegeket és az őket gondozókat, hogy tegyenek tanúságot a teológiai erényekről, a hitről, a reményről és a szeretetről, valamint az emberi és keresztény közelségről, a szükség idején, egymás terhét hordozva és így a szív mélyéből beteljesítve Krisztus törvényét. A levélben a pápa a szív és az elme teljes szeretetével felidézi emlékeit Perú szeretett földjéről és a Csiklájó egyházmegyéből, ahol 12 évvel ezelőtt őt, Robert Francis Prevost atyát, A Szűz Mária Isten anyja tiszteletére szentelt székesegyházban szentelték püspökké. Végül Leó pápa hangsúlyozza, hogy Ferenc pápa az isteni gondviselés nyomán azt kívánta, hogy a betegek 34. világnapját pontosan Peru földjén ünnepeljék, hogy még erőteljesebben fejezze ki a boldogságos Szűz Mária anyai gondoskodását mindazok iránt, akiket különféle szenvedések és betegségek sújtanak. Ezt a döntést megerősítette 14. Leó, aki felidézi, hogy a csiklájói békeszűzanyja kegyhelyen a múltban többször is imádkozott Isten segítségéért. Cserny bíboros szentmisét mutatott be a betegek világnapján Csiklájóban, Peruban. Február 11-én ünnepelte az egyház a 34. betegek világnapját. Michael Cserny bíboros szentmisét mutatott be az emléknap alkalmából a perui Csiklájóban. Arra kérte a keresztényeket, hogy gondoskodjanak egymásról, kiváltképpen a betegség vagy a fájdalom pillanataiban. 14. Leó pápa különleges megbízottként küldte Michael Cserny bíborost korábbi perui Csiklájó egyházmegyébe a betegek 34. világnapja alkalmából. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bíboros prefektusa szerdán szentmisét mutatott be a béke szűzanyja kegyhelyén. Prédikációjában Cserny bíboros felidézte 14. Leó pápa különleges kapcsolatát a csiklájói egyházmegyével, ahol 2015 és 2023 között püspökként szolgált. Utalt Jézusnak az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédére, mondván, hogy Leó pápa a betegek világnapjára írt üzenetében arra hív mindenkit, hogy hordozza mások fájdalmát. A bíboros az üzenetből merített, és kiemelte, hogy a gyógyító szeretetet személyes tapasztalat vezérelje, amely a megtérés igazi útjára, vagyis egy másik embernek a fájdalma felé fordulás útjára vezet minket. A szeretet a megtérés folyamata, a szó leghitelesebb értelmében mutatott rá homíliájában Cserny bíboros. Arról szól, hogy Isten szemével nézünk, hogy nem elégszünk meg azzal, hogy hidegen hirdetjük az ijesztő proféciákat vagy a tragikus diagnózisokat, hanem hogy mindig készen állunk a változtatásra, hogy újra és újra reménnyel hajlunk le a másik felé. Cserny bíboros arra buzdította a keresztényeket, hogy imádkozzanak a megtérés kegyelméért, hogy mások fájdalma gyökeresen változtassa meg életünk és terveink menetét. Utalt az együttérzés társadalmi dimenziójára is, amely olyan kapcsolatok hálóját szövi, amely túlmutat egyetlen ember elkötelezettségén. Csak így tud Isten továbbra is válaszolni sokak szükségleteire, kibontakoztatva üdvözítő tevékenységét azok aktív elkötelezettsége által, akiket kizárólag a testvéreik szolgálatának vágya egyesít, és együtt vállalják fel fájdalmukat.
Boldog születésnapot, Vatikáni Rádió! 95 éve a pápa szolgálatában. 1931. február 12-én a híres olasz fizikus és feltaláló Guglielmo Marconi szólalt meg a Stazio Radiofonica Vaticana mikrofonjai előtt, ugyanis 11. Pius pápa őt bízta meg ennek a csodálatos kommunikációs eszköznek a tervezésével és megépítésével. Ma a pápa rádiója folytatja küldetését, terjeszti az evangélium üzenetét, Róma püspökének hangját és a pápai tanítást az egész világon, a közösség, a meghallgatás és a szolgálat jegyében. Milyen meghat, hogy 95 év távlatában a Vatikáni Rádió hangja továbbra is járja a világot, elviszi mindenhová az evangélium hírét, a reményt, Péter utódának szavát, átlépve minden határt, távolságot, senkit nem hagyva magára, kezdi vezércikkét Massimiliano Menichetti, a Vatikáni Média főszerkesztő helyettese, egyben a Vatikáni Rádió és a Vatikán News hírportál igazgatója. Ma óhatatlanul arra az 1931-es február 12-ére gondolunk, amikor a Vatikáni Rádióállomás mikrofonjai előtt Elsőként Guglielmo Marconi tudós szólalt meg, akit 11. Pius bízott meg azzal a feladattal, hogy tervezze és építse meg ezt a csodálatos kommunikációs eszközt. A jezsuita atyákat pedig arra kérte, hogy vezessék a rádiót. A rádió atyának tartott Marconi bejelentette, hogy most először lesz hallható a pápa hangja egy időben a föld egész területén. A pápa pedig latinul nagyon szép szavakkal közzétette a vatikáni történelem első rádió üzenetét, mely minden embernek és teremtménynek szólt. Aztán fölhangzott egy 78-as bakelit lemezjátszón Beethoven egyik szimfóniája. A pápának ez a meglátása igazolta a technológiai lehetőségbe vetett bizalmat, amit az emberi kommunikáció és az egyház küldetésének szolgálatába állítottak. Nem puszta technikai kísérlet volt ez, hanem egy világos lelkipásztori döntés, vagyis felhasználni akkor legmodernebb eszközeit arra, hogy elérjék az emberek szívét. Attól a pillanattól fogva a vatikáni rádió átszelte a történelmet. Háborúk és békekötések, nyomor és segítség, pusztítás és újjáépítés, kirekesztés és befogadás, társadalmi, politikai és technológiai átalakulások idején mindig elvitte a keresztény üzenetet, a remény világosságát, a történéseket, a társadalmi tanítás lencséjén átolvasva. A rádió mostanáig 9 pápát szolgált, a II. Világháború alatt segített elérni több ezer eltűnt szemét. A totalitarizmusok szörnyű évei alatt világító toronyként állt, tudósított a II. Vatikáni zsinatról, a szent évekről, az egyetemes egyház kihívásairól, a sok, túl sok konfliktusról, mint a mostaniak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Kongóban, Myanmarban, Jemenben, Szíriában. Az imádság, az információ és a képzés útja volt akkor és ma egyaránt. A multikulturalizmus meghatározó jegy és értékes kulcsot ad ahhoz, hogy a világot értelmezzük. A pápai adónál dolgozók ma 69 országból valók, és 34 szerkesztőségen, plusz egy multimediális szerkesztőségen keresztül különböző nyelveken eléri a világ földrajzi és egzisztenciális peremvidékeit, hangot adva azoknak a közösségeknek, amelyek gyakran távol vannak a nagy médiahálózatoktól, elkísérve a helyi egyházak életét. Sok országban a pápa rádiója évtizedeken át, és van, ahol ma is diszkrét, de alapvető jelenlét a keresztény és nem keresztény közösségek számára egyaránt. Állapítja meg vezércikkében Massimiliano Menichetti, a vatikáni rádió igazgatója. A cikk ismertetését pénteki adásunkban folytatjuk. Szívműtét altatás nélkül. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 6. vasárnapra.
Egy idős férfi minden vasárnap ott ült a templom első padjában. Mindig időben érkezett, szépen felöltözve. Az emberek azt mondták róla, ő aztán egy igaz ember. A faluba aztán új lelkipásztor érkezett, s egyik nap meglátogatta a férfit otthonában. Beszélgettek, teát ittak, és egyszer csak a pap megkérdezte, mondja, mi volt élete legnehezebb pillanata? A férfi sokáig hallgatott, aztán megszólalt. 30 éve nem beszélek a testvéremmel. Mi történt? Kérdezte a pap. Semmi különös. Egy szó, egy kis félreértés, harag, majd büszkeség, és azóta csend van közöttünk. A pap erre csak ennyit mondott. Tudja, Jézus nem azt kérdezi, hogy megöltük-e a testvérünket, hanem azt, hogy megöltük-e a kapcsolatot. A férfi elsírta magát, mert megértette, mi a lényeg. A parancsok megtartása önmagában még senkit sem tesz boldoggá. Ha sikerül is valakinek maradéktalanul megtartania egy bizonyos ideig az összes isteni parancsot, bár ezt is kétlem, inkább öntelté válik, mint boldoggá. Nagyon sok vallásos ember igyekszik megtartani a parancsokat, valahogy még sincs ott a szemében a csillogás, mert a törvény keretet ad, de életet nem. Az életet a Szentlélek adja, ezért mondja Jézus, hogy ha igaz voltotok, nem múlja felül a farizósokét és írástudókét, nincs közel hozzátok az Isten országa. A 10 parancs megtartása nem nehéz, ha szeretem Istent. Ha szeretek valakit, képes vagyok mindent megtenni érte. A parancsoknak tehát az a rendeltetésük, hogy Istenhez vezessenek. Ha ez nem történik meg, akkor önvizsgálatra van szükség. Egyébként is sokszor. Ha nem világítok, ha nem vagyok jóízű ember, ahogy előző alkalommal is kihangsúlyoztuk, akkor valószínűleg csak felszínes keresztény vagyok. A törvények szintjén megragadtam. Eltelhetik egy egész élet önhitegetésben. Abban, hogy igazi kereszténynek tartom magam, s közben nem értem, hogy miért nem ért meg más. Azt hiszem, csak én járok jó úton, s mindenkivel baj van körülöttem. Humorosan fogalmazva úgy vagyok, mint az az őrült az autópályán, aki szembehajt a forgalommal. Szólnak a rádióban, vigyázat! Egy őrült szembe megy a forgalommal, mire ez az ember betelefonál, mi az, hogy egy, mindenki velem jön szembe. Nem foroghatok ennyire magam körül. Az írástudók és farizeusok közül is sokan ilyenek voltak. Elhitették magukkal, hogy a törvény betartása teszi igazzá őket. Jézus azt mondja, hallottátok, ne őj. Én pedig azt mondom, aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Jézus nem lejjebb viszi a mércét, hanem feljebb. Egészen a szívig megy, mert lehet, hogy nem öltem, de megsebeztem másokat szavakkal vagy színeléseimmel. Lehet, hogy nem törtem házasságot, de tárgyát tettem másikat a tekintetemmel. Lehet, nem esküdtem hamisan, de nem voltam igaz beszédemben. A mennyek országa nem a jól viselkedő klubja, hanem a megtisztított szívűek otthona. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Röviden, ne játsszak szerepet. Ne mondjak más kifelé, mint amit bent élek. Ne legyen külön templomi énem és otthoni énem, mert ez lelki tudathasadást teremt és megöl egy idő után testemben is. Jézus nem azt akarja, hogy hibátlan legyek, hanem őszinte. Amikor harag van bennem, vigyem eléje és beszéljem meg vele. Amikor tisztátalan vágy van bennem, kérjem, hogy tisztítson meg. Amikor hazugság csúszik ki a számon, legyen bátorságom az igazsághoz. A kereszténység ugyanis nem smink és nem kirakat, hanem szívműtét, altatás nélkül. Ha tudom a gyengémet, akkor annak a területnek nem szabad teret adnom. Le kell vágnom, ki kell vágnom az evangélium szavaival. Ha ezt többször is megteszem, akkor annyira megerősítem azt a területet is, hogy egy idő után képes leszek ellenállni. Persze sohasem vagyok egyedül ebben a munkában. Istent hívom segítségül, Szent Lelkét és az ő erejét. Így felismerem a vágyakat is, amelyek bennem vannak, és amelyek nem rosszak. Rosszakká csak akkor válnak, ha nem tudom megfelelően kezelni azokat. Ezért szükségtelen az esküdözés is. Ha őszinte ember vagyok, akkor megbíznak bennem, és magyarázkodás nélkül elhiszik azt is, ha igent, és azt is, ha nemet mondok. A többi szükségtelen.
Szívműtét altatás nélkül. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 6. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,
Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországon és Európában, de a világ számos más országában is a vasútfejlesztés aranykora következik. Ez részben gazdasági kényszerből, részben pedig társadalmi igényből fakad, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Csepregi Nándor a rendezvényen, ahol a Dunaújvárosi Egyetem és a MÁV ZRT között stratégiai együttműködési megállapodás jött létre, rámutatott. A jelen helyzetben egy win-win szituációról van szó, hiszen a megállapodással az egyetem pénzügyi támogatást és gyakorlati oktatási lehetőséget nyer, a MÁV pedig összekapcsolódik azzal a tudásbázissal, amely a közlekedés fejlesztése szempontjából elengedhetetlen, ráadásul a közlekedési társaság jövőbeni munkavállalókat is nyer. Csepregi Nándor arra is kitért, hogy a magyar vasúton jócskán van mit fejleszteni, hiszen az elmúlt évek közlekedés fejlesztésének fókuszában Magyarországon az autópályák álltak. Brüsszel tervében az is benne van, hogyha nem sikerülne simulékony kormányt intézni Magyarországon, akkor egyszerűen felülírják a szabályokat, és elveszik a vétó lehetőségét, megerőszakolják a szerződéseket, és elfojtják a kritikus hangokat, jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Strasbourgban, a Távirat irodának nyilatkozva. A politikus arról beszélt, hogy ukrajnai finanszírozást és a gyorsított Európai Uniós bővítést minden más szempont fölé rendelni egy nyilvánosságra került brüsszeli terv. Mint mondta, az Európai Parlament néppárti többsége kedden újabb 90 milliárd eurós kölcsönt szavazott meg Ukrajnának. Ugyanezen a héten, mondta, a brüsszeli üzenőfüzetnek tekinthető Politico hírportál részletes tervet közölt arról, miként rendelnének alá mindent Ukrajna további finanszírozásának és a gyorsított uniós bővítésnek. Az állam Eger városának tulajdonába adná a volt helyi laktanyát, a régi kettes kórház területének egy részét és két jelentős déli iparterületi ingatlant, közölte az önkormányzat a Távirat irodával, történelmi jelentőségűnek nevezve a tervezett megállapodást. Azt írták, Eger önkormányzata és a magyar állam között olyan ingatlancsere megállapodás körvonalazódik, amely két évtized után végre megoldást hozhat a város egyik legrégebbi és legmakacsabb problémájára, a volt Dobó István laktanya ügyére. Hozzátették, a csere másik oldalaként az önkormányzat két ingatlant adná át az államnak, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem B épületében lévő, az egyetem használati jogával terhelt önkormányzati tulajdoni hányadot és az egykori mezőgazdasági szakközépiskola ingatlanát. A törvény értelmében ezek az állami tulajdonba kerülés után az egyetem fenntartójához, az Egri főegyházmegyéhez kerülnének, ahol a felsőoktatási feladatellátást tudják szolgálni. Végül az időjárásról. Pénteken északnyugat felől folytatódik a felhőzet szakadozása, csökkenése. A felhő átvonulások mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti csücsökben maradhat legtovább felhős az ég, de legkésőbb délutánra ott is megszűnik a csapadék. Az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 10 és 15 fok között alakul. Ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
február 13-a, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Ellákat és Lindákat. Az Ella végű magyar női nevek önállósult becézője az Ella. Más feltevés szerint az Erzsébet és a Helena női nevek önállósult becézője. Harmadik magyarázat szerint az angolban, a germánban, alia névből származó önálló névként tartják számon. Jelentése minden, mindenség. Az Ellák védőszentje az az Eleonóra angol királyné, aki férje halála után egy ideig fiával együtt kormányozta az országot, majd kolostorba vonult. 1291-ben hunyt el. Boldog Eleonóra is az Ellák védőszentje, ő a francia forradalom idején kivégzett cisztercita apáca volt. 1794-ben hunyt el. Szent Helena császárné is az Ellák védőszentje, ő Nagy Konstantin anyja volt. Egy másik Helena előkelő svéd hölgy vértanú volt, mikor egy római zarándoklatról hazatért, akkor gyilkolták meg, 1160 körül. Megemlítendő még a keresztény ókor egy ilyen nevű hispániai vértanúja is, valamint egy 5. századi galliai szentéletű szűz. A Linda, Lind, Linde, Linda végű összetett germán eredetű neveknek az önállósult becézője, mint például Adelinda, Belinda, Ermelinda, Relinda. A névelem jelentése hársfából készült pajzs. A Lindák védőszentje az a Berlinde, aki egy lotaringiai katonatiszt lánya volt. Ifjúságában apjától sokat kellett szenvednie, akinek halála után kolostorba vonult. Ő mint remete fejezte be istenes életét 700-ban. Ermelinde is a Lindák védőszentje. Legendája azt meséli, hogy gazdag, brabanti családból származott, és Brüsszel közelében remeteként élt vezekelve és imádkozva. A frank majordómus az idősebb Pipin sírja fölé női kolostort emelt. A 600-as évek elején hunyt el. Relindis is a Lindák védőszentje, ő nagyműveltségű bencés apáca, majd apátnő volt a mai Belgium területén. 745 után hunyt el. És Teodolinda is a Lindák védőszentje, ő bajor hercegnő, Longobárd királyné volt. Második férjét imádságával és kéréseivel rá tudta venni, hogy népével együtt katolikus hitre térjen. Ők voltak az ariánusok. Korán özvegységre jutva 10 évig ő kormányzott, és 2 fiát keresztény uralkodóvá nevelte. 628-ban hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Ella és Linda nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!
de nem tudom tovább. Úgy ébredtem, hogy érzem olyan csillag illatát, és itt fűzelem az ágyon simogatod az arcomat. Így a befejezés titok marad. Álmomban egy angyal voltam, s minden áldott hajnalom az égre írtam nagy betűkkel, szeretlek nagyon. Csak álmodtam, hogy angyal voltam, csak a álom nem vitás, de éjjel-nappal zöldön égen, igaz ez a vallomás. Álmomban egy angyal voltam, s minden áldott hajnalom végre írtak nagy betűkkel, szeretlek nagyon.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz február 13-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1865-ben született Csók István, kétszeres Kossuth-díjas festő, kiváló művész, akinek művei közül kiemelkedik a kislányáról festett sorozata, az úgynevezett zűzüképek. Korai képe az Úrvacsora című Párizsban aranyérmet, Bécsben állami nagy aranyérmet nyert 1894-ben. A szénagyűjtők a plener tolmácsolója. A Millenniumra a Báthori Erzsébet képpel készült 1895-ben. 1903-tól Párizsban 7 eredményes esztendőt töltött el. Belekezdett a Műterem sarok című képébe, melyet csak 1905-ben küldött be a párizsi szalomba, ahol nem részesült díjazásban, pedig nagyon számított rá. Párizsi éveire esnek azok a Magyarországon fogant festményei, melyekben a Dunántúl népének színességét ünnepelte. Álláspontja a gyönyörködtetés volt a népélet, népviselet színességében, a fiatalság életerejében, szépségében és egészségében. Csók István a század elő koloritgazdag, ösztönös érzékkel impresszionista, kiváló festője volt. A benyomás eleven rögzítése, tájat, tárgyakat egybefoglaló látása egyéni módon és magas színvonalon jelent meg művészetében. Ahogy már említettem, kiválóak Zűzülányáról festett képei, és szépek balatoni képei is. Az 1910-es évek végén ismerkedett meg a magyar tengerrel, melyből szerelem lett, s melyből sok éven át ihletet ismerített. 1887-ben született Csát Géza, író, zenekritikus és orvos. Sokoldalú tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott, kitűnően hegedült, rajzolt és festett. 14 éves korában érdekes zenekritikát írt a Bácskai Hírlapban. Ebben az időben azonban még nem író akart lenni, hanem festő. Érettségi után Budapestre került orvostanhallgatónak. 1908-tól a Nyugat rendszeresen közölte elbeszéléseit és zenekritikáit. Bartók és Kodály első méltatói közé tartozott. 1909-ben ideggyógyászként a Moravcsi Klinika tanársegédje volt, majd több helyen dolgozott fürdőorvosként. Pályakezdő írásait áthatotta a magyarságtudat és a politika iránti érdeklődés. Elsősorban lélekábrázoló volt, és ez meg is maradt művészetében mindvégig. Novellái a szimbolizmus és a szecesszió jegyében születtek. 5 novellás kötetet, egy drámát, 2 kötet zenei írást, néhány zeneművet és egy elmeorvosi szaktanulmányt hagyott az utókorra. 1907-ben született Rajz János Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész. Színész családból származott, szülei és testvérei is színészek voltak. Főiskolai végzettség nélkül 1924-ben 17 évesen Debrecenben lépett fel először. Játszott Szegeden, Debrecenben, több vidéki városban, majd a Királyszínházban, Pozsonyban, Kassán és Pécsett. Miskolcon 1933 és 39 között játszott. Megfordult Szabadkán és a Szegedi Nemzeti Színház színpadán is. 1952-ben szerződött a Nemzeti Színházhoz, ahonnan 1976-ban ment nyugdíjba. Pályáját táncos komikusként kezdtem, főleg operettekben szerepelt, de néhány évig artistaként is fellépett. A Nemzeti Színházban kiváló karakterformáló képességét értékelték nagyra. Alacsony termetű, jellegzetes rekettes orgánumú színész volt. Egyszerű megoldásaim, emlékezetes jellemábrázolásai, száraz humora tette felejthetetlenné. Több filmben és tévéjátékban is szerepelt, szinkronizált és a rádió is foglalkoztattam. Szabó Ernő 1966-ban bekövetkezett halála után a közkívánatra föltámadt. Szabó bácsi szerepét 15 évre, azaz haláláig, mintegy 750 folytatásban ő vette át a Szabó család című rádiósorozatban. 1973-ban saját alapítványt hozott létre, a Rajz János Alapítványt. Szállóigévé vált egyik leghíresebb mondata, melyet az Égigérő fű című filmben mondott, és így hangzott, az a szép zöld gyep. 1908-ban született Szilasi László színész, akinek eredeti neve Szabó László volt. 1944 után Brazíliában és Argentínában élt. Előnyös külsejének köszönhetően számos prózai mű és operett szerelmes szerepét játszotta el. A 40-es években filmekben is szerepelt. 1932-ben Budapesten született Grécsi László nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa. Szott, ifjúsági és nemzetközi társadalomtudományi díjas kiváló népművelő. Pályafutását 1954-ben a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársaként kezdtem, majd 1971-től a mai magyar nyelv osztályvezetője volt. 1987 óta az ELTE tanárképző főiskolai kar, magyar nyelvi tanszékvezető főiskolai tanára, valamint a Magyar Televízió Nyelvi Bizottságának társelnöke volt. Szerkesztőbizottsági tagja volt a Magyar Nyelvőrnek és az Élet és Tudománynak. Nyelvművelő rádió és tévéműsorok, sajtóbeli rovatok munkatársa volt. Művei közül megemlítem a szóhasadás, az anyanyelvi kaleidoszkóp, a mai magyar nyelv, a nyelvi illemtan és az Álljunk meg egy szóra című műveket. 1945-ben Újpesten született Hobó, zenész, író és színész. Eredeti neve Földes László volt. Az ELTE bölcsészettudományi karán történelem népművelés szakon végzett. 1978 óta vezetője és énekese a Hobo Blues Band együttesnek. 11 nagy lemezt készített, játszik színházban és filmen is. Könyveket és novellákat is írt. Főművei közül megemlítem a Rolling Stones és a Hobo Sapiens című műveket. Munkásságát Emerton díjjal, Déri János díjjal, Artisius díjjal és Kossuth díjjal ismerték el. 2011-től Pilis Csaba díszpolgára. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1141-ben hunyt el II. Vakbéla magyar király, akit azért vakítottak meg, hogy ne lehessen uralkodó. Befejezte a Dömösi monostor felépítését, megalapította az aradi prépostságot és a dunaföldvári bencés apátságot is. Az oklevelek kiállításával hivatásszerűen is az ő udvarában kezdtek foglalkozni. Szívélyes kapcsolatot épített ki minden szomszédjával. Sikeres külpolitikája nagy mértékben erősítette belső helyzetét. A magyar királyok hagyományos délirányú terjeszkedési politikáját folytatta. Elfoglalta Dalmácia egy részét, Boszniát és Rámát. Feleség elvesztése után a borivásba menekült, ami csak siettette halálát. Székesfehérváron temették el. 1603-ban Párizsban hunyt el François Vité, francia matematikus, a tizedes törtek használatának bevezetője. 1540-ben született. Vité tudott először tetszőleges fokú egyenletet ábrázolni az általa kifejlesztett az algebrai jelölésmóddal, a betűalgebrával. 1883-ban hunyt el Richard Wagner, német klasszicista zeneszerző, akinek nevéhez olyan művek köthetőek, mint a Bolygó hollandi, a Lohengrin vagy a Tannhauser. A 19. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője, a német opera megreformálója volt ő. Zeneszerzőként operái tették hatalmassá, bár számos más területen is alkotott. Írt színpadi kísérőzenét, zenekari, kamarazenei és kórusműveket, dalokat, áriákat, zongoradarabokat, átiratokat és hangszereléseket. Igen jelentős zeneelméleti munkássága is, bár írásainak többsége művészettörténeti, filozófiai és esztétikai jellegű. Ezek általában a német kultúrkört magasztalják, helyenként Schopenhauer vagy Nietzsche filozófiáját tükrözve, helyenként pedig ezeket még túl is lépve. 1937-ben hunyt el Nagy István festőm, az alföldi festők egyikem, aki festményein előszeretettel ábrázolta az erdélyi havasokat és az alföldi falvakat. Ismertebb alkotásai a Karám télen és a Legelésző birkák. 1997-ben Budapesten hunyt el idősebb Rubik Ernő, magyar gépészmérnök, pilóta, feltaláló, repülőmérnök, cserkésztiszt, a legismertebb magyar repülőgép tervező. A Rubik kockát feltaláló Rubik Ernő édesapja, Rubik Ernő Zoltán zeneszerző, jazz-zongorista nagyapja. 1963-ban kapott Kossuth díjat. Felismerte, hogy a sorozatgyártásra alkalmas repülőgép típusok létrehozása előfeltétele az ipari méretű repülőgépgyártás megindításának. Mitter Lajossal alapította meg 1936-ban a vitorlázó repülőgépgyártó üzemet Esztergomban, amelynek vezetője majd üzemigazgatója volt. 28 különböző típusú vitorlázó repülőgépet és 5 motoros repülőgépet tervezett 1935 és 87 között. Világviszonylatban is jelentős szabadalmait alkalmazva. 1944-től a II. Világháborúban alkalmazott repülőgép alkatrészeket gyártottak. Cégük 1949-es államosítása után különböző repülőgépgyárakban műszaki osztályvezetőként, főkonstruktőrként dolgozott. 1957-ig csak faépítésű gépeket tervezett. A fémépítésű gépek területén teljesen új gyártási módszereket szabadalmaztatott. 1962-ben kapta meg a Bánki Donát Alapítvány bronzfokozatát, és 1963-ban, ahogy már említettem is, Kossuth díjat kapott. A díj 3. fokozatát kaptam a sportrepülőgép tervezésében elért eredményeiért. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1894-ben Auguste és Louis Lumière szabadalmaztatta a kinematográfot. A kinematográf először és utoljára háromféle művelet elvégzésére is képes volt. Mozgófénykép felvételeket készíteni, azokat kivetíteni, a negatívról pozitívot másolni. 1948-ban a mai napon alapították meg a Kossuth díjat. A magyar kormányzat alapította meg a díjat a kiemelkedő kulturális és művészeti teljesítmények elismerésére. A díjat első alkalommal 1948. március 15-én adták át. 1962-ben a mai napon adták át első alkalommal a Szép Magyar Beszéd jutalmazására a Pécsi Blanka által alapított Kazinczy díjat. 1972-ben fejeződött be a 11. téli olimpia Japánban, ahová 30 országból 1000 sportoló érkezett. Az éremtáblázaton pedig az akkori Szovjetunió visszaállt az érre, 5 arany, 5 ezüst és 3 bronzéremmel. Ezen az olimpián a műkorcsolyázó Almási Zsuzsa az 5. helyen végzett, és egyébként ez volt a legelső olyan téli olimpia, ahol egyetlen finn versenyző sem lett bajnok. Maradunk még mindig a sportnál és az olimpiáknál, hiszen 1988-ban kezdődött meg a 15. téli olimpia a kanadai Calgaryben. Ezen az olimpián több új téli versenyszám is megjelent, mint például a szuperóriás műlesiklás, illetve a szabad stílusú sífutás. Az éremtáblázaton itt is az akkori Szovjetunió végzett az élen 11 arany, 9 ezüst és 9 bronzéremmel. Végül, de nem utolsó sorban megemlítem, hogy a mai nap Budapest ostroma végének emléknapja, amely idézőjelben Budapest felszabadulása néven is ismert, a várost a német megszállás alól felszabadító szovjet csapatok szállták meg. 1975-ben Észak-Ciprus a mai napon vált el Ciprustól, így ez a nap ott az ország függetlenségének napja. És 2012 óta a mai nap a rádió világnapja is, annak emlékére, hogy 1946-ban az ENSZ a mai napon hozott határozatot saját rádiójának létrehozásáról. Kedves hallgatóink, február 13-ai kalendáriumunkat hallották.
Tíz percünk van csupán, s te szemben ülsz, anyám. Itt látsz megtörtén sápadtan, de a kérdik, velem mi van?
Mondd, hogy lenjárok délen, mondd, hogy fennjárok északon. Mondd, hogy autón van rengeteg pénzem, s mint egy császár osztogatom. Hogy frakon felöltöm, s vár egy csók minden hajnalom. Csak azt ne mondd, hogy hűvös a börtön. Táp, táp, tárerap, tárerarapám. S éjjel rács van a csillagokon. S éjjel rács van a csillagokon. Hogy tengerre szálltam, mondd az igazat, mégsem mond. Azt, hogy útszéli bandában álltam, jóban, rosszban, az velem volt. Ó, hogy részegen gyáván, kés villant meg egy szombaton. Rendőr jött, s oly üves a börtön. Az emlékeket mond, hogy rég nem is élek, nincs már álmom, se sóhajom. Ő legyen csak boldog e földön, míg én itt az éveket töltöm. Csak azt ne mond, hogy hűvös a bőr. Csillagokon, két vas rács van a csillagokon. Két vas rács, rács, két vas rács. Mi van, smasszer, mi van? Jöjjön. Ne rög a pofámba, jön. Ha egyszer kívnok innen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.